Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
A 35. MediaWave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét Fesztivállal indulnak a programok a Szigligeti Várudvarban. A Nemzetközi Filmfesztiválon 70 filmet láthat a közönség május 1-e és 4-e között. Steffler Márton, a Szigliget Várudvar menedzsere elmondta, hogy koncertekkel, színházi előadásokkal, gyerekelőadásokkal készülnek a szezonra. Simor Ágnes, a MediaWave főszervezője, hozzátette, hogy 42 ország 70 filmjét láthatja a közönség az idei versenyprogramban. Három vetítőhely várja az érdeklődőket, köztük egy 150 főt befogadó mozi sátrat is felállítanak. A fesztivál ideje alatt lesznek különféle zenei, civil és színházi programok is, emellett táncházak, népzenei, világzenei és jazzkoncertek várják a közönséget, de készülnek termelői piaccal, valamint családi programokkal is, szerveznek filmes szakmai programokat is. 8 filmes egyetem diákjai érkeznek a fesztiválra, mint egy 70 diák vesz majd részt különféle mentorprogramokban. A jazz szakos hallgatók pedig zenei műhely munkában vesznek részt, tette hozzá a főszervező. Első alkalommal az Ocsó Mácsó lép fel június 27-én, másnap az Intim Torna illegál, július 8-án Zorán zenél a színpadon, másnap pedig az Egy életen című életrajzi stand-up sorozatban Mócsi Zoltán színész lép fel. Lévai Balázs, a produkció rendezője, producere elmondta, hogy szeptemberben lesz 2 éves a sorozat, amelyben egy-egy híres ember stand-up-szerűen mesél az életéről, meghatározó pillanatokról és kalandokról. A sorozat részeként Turóczi Szabolcs is színpadra lép július 22-én. Új műfajként jelenik meg az operett is a Várudvarban. A Monarchia Operett Sisi a Magyar Királyné című előadással lép színpadra július 17-én, július 21-én a Kvártélyház Szabadtéri Színház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában lesz látható a Her című musical. Augusztus 1-én Tina Turner emlékkoncertet tartanak.
Fotó.
Országos premierrel indítja programsorozatát a Budapest Fotófesztivál. Magyarországon először a Műcsarnokban láthatók a legendás német divatfotográfus Peter Lindberg ikonikus alkotásai. A programsorozat egészen május 11-éig tart majd. Ez alatt az idő alatt a kortárs magyar és nemzetközi fotográfia világával, legújabb trendjeivel, kísérleteivel is megismerkedhetünk. Lindberg a 80-as évek óta a divatfotó egyik legtöbbet emlegetett képviselője. A fotográfiában úttörőként minimalista eszközökkel az időtlen karaktert kívánta megragadni. Egyéni látásmódjával újraértelmezte a szépség fogalmát. Portréi, pózmentes természetessége, a reklám is a divatvilágában szokatlan látásmódja ellentétben állt, a korszak szigorúan konstruált képstílusával és szembe ment a divat fényképészet aktuális trendjeivel. A nemzetközi ismertséget azzal az American Vogue számára 1988-ban készített felvétellel szerezte meg, amelyen 6 fotómodell egyszerű fehér inkben önfelett baráti közösségként jelenik meg a tengerparton. A fehér inges csoportkép az őszinte pillanat és az időtlen szépség ikonikus szimbóluma lett. A személyiség elsődlegessége mellett a női archetípusok, a táncosnő, a femme fatale, a hősnő megjelenítése, azaz a szerepjáték épp úgy lényegi eleme Lindberg fekete-fehér képeinek, mint a spontaneitás és a dinamizmus. A Műcsarnokban látható kiállítás több mint 50 fotográfiája között számos híres felvétel kapott helyet, köztük a fotográfus személyes kedvence, az Angel Story, amelyet Wim Wenders 1987-es Berlin felett az ég című filmje ihletett, vagy Kate Moss 94-es portréja az A Star is Born sorozatból. A 90-es évek manökken ikonjai mellett különleges színész portrék is láthatók, többek között Monica Bellucciról, Nicole Kidmanről vagy Adrien Brodyról.
Színház.
Görbetükröt tart a társadalomnak a Fat Pig című előadás. Balázs Andreával a címszerepben májustól a Ramárt Színházban látható újra a Fat Pig, amely a mai sikerorientált, tökéletesség hajszoló, külsőségekre építő társadalmunk és kapcsolataink szatírája. Adott egy túlsúlyos fiatal nő, aki elcsavarja egy jóképű, fit cégvezető fejét. Vajon fel tudja-e vállalni a férfi ezt a kapcsolatot egy olyan közegben, ahol a látszat mindennél fontosabb? Neil LaBute négy szereplős vígjátéka, a Fat Pig, a modernkori szépség ideál kérdését járja körbe. Mennyire fontosak a külsőségek a siker és elismerés szempontjából? Mennyire kényszerül megváltoztatni valaki önmagát az érvényesülés érdekében? A Budapest Playhouse produkciója Balázs Andreával, Réti Barnabással, Tóth Szilviával és Pásztor Tiborral a főszerepben májustól új helyszínen keresi a választ. A Budapest Playhouse két évvel ezelőtt mutatta be Fat Pig című produkcióját a Karinti Színházban, mint írják, az előadás már akkor óriási sikert ért el, és szélsőséges közönségreakciókat váltott ki. A történet aktualitása sajnos azóta sem változott, de a görbetükröt, tehát már az új helyszínen, a Rámárt Színházban tartja a közönség elé. A darab ugyan vígjáték, mégis bővelkedik megható, és sokszor sokkoló pillanatokban is, mester ilyen keveri a szórakoztatást a társadalmi és emberi kérdések felvetésével. A Fat Pig május 21-én és 28-án tekinthető meg, a darab rendezője Iványi Árpád.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. Tényleg egész koratavasztó, késő őszig mindig virágzik valami. Az első koratavaszi virágok a patakmenti liget erdőben vannak, ahol még sok a fény ilyenkor, és megjelennek az úgynevezett geofiták, tehát a gyors életű hagymás, gumos növények. Többek között téltemető és tőzike, galambvirág, hóvirág, hunyorok, keltikék, nárciszok, szellőrózsák és sáfrányok. Nagyon szép tarka virágszőnyeg van ilyenkor a még lomptalan fák alatt. Fehéren virít a hóvirágmező, lilállik a sáfrány, sárgálik a sok szellőrózsa, majd jönnek a keltikék. Nagyon szép és látványos, ahogy besüt a nap a fák ágai között. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat, hiszen egy történeti kert nem csak a szemlélődés, hanem az ismeretterjesztés és a kultúra helyszíne is. Minden év augusztusában kéthetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. A II. Világháborút követően a kertek teljesen elhanyagolt területei voltak a kultúrának, művészetnek, illetve nem helyesen értelmezték őket. A másik ok a nyugat-európaitól teljesen eltérő éghajlat. Aszályos nyarak és nagyon hideg telek nehezítik a kertészkedők, díszkertészek életét, bár ez az utóbbi években lassan változik. Hazánkban, ha kis lépésekkel is, de haladunk előre. Először is jóval több az érdeklődő. Különösen megnőtt a kertturisták száma a Covid óta, évi 50-60 ezerről több mint 100 ezerre ugrott a látogatószám. Az itt látottakat, ha kisebb léptékben is, de hasznosítani tudják. A kert a tisztánlátás és bölcsesség szintere. Egyben a titokzatos állandóság terepe, amely mindent túlél. A kert a nemes munka és a szellemi, tárgyi művészet együttesét hirdeti és őrzi.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel, hogyan tanulhatunk az AI-tól úgy, hogy közben ne vezessen félre minket, most akkor elveszi a munkánkat, vagy kiegészíti majd azt, miért gondoljunk rá emberként, milyen stílusban kommunikáljunk vele. Kezemben Ethan Mollick könyve, a társintelligencia, az alcím Élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Vendégem a stúdióban Pap László, programozó matematikus, az Itangó Kft. Tulajdonosa, a Gartner cég képviseletvezetője, aki a magyar kiadás megjelenését támogatta.
Amikor felmerült, hogy ezt a könyvet támogassuk, akkor először nagyon ambivalens érzéseink voltak úgy az egész csapatnak ezzel kapcsolatban. Jaj, már megint egy AI-os könyv, már megint mesterséges intelligencia, a vízcsapból is ez folyik. Igen, az első 78 oldal az egy alapozó része a könyvnek, és ha azon valaki viszont túljut, akkor olyan dolgokat nyit ki, és olyan szemszögből kezdi el megnézni ezt az egészet, amire azt mondtam, hogy na ez az, ugye a könyvben rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy ő hogyan használja a mindennapokban az AI-t, hogyan használta a könyv írásához is akár az AI-t.
Van egy idézet, ami neked nagyon tetszik.
Mi a sétáló beszélő nyomelemekkel feltankolt víztartályok, sikeresen meggyőztük a rendezett homokot, hogy tegyen úgy, mintha hasonlóan gondolkodna, mint mi. És itt ugye mi sétáló víztartályok vagyunk nyomelemekkel feltöltve, és hát ha megnézzük, a szilícium lapkák pedig tulajdonképpen újra rendezett homokszemek.
Foglalkozik a munkahelyek átalakulásával, vagy a munkavállaló feladatköreinek az átalakulásával, illetve szakmákkal, amelyek megszűnhetnek, és amelyek biztosan nem, mert az AI ezt nem tudja ellátni. Ide kapcsolódik, hogy azt írja, hogy számos olyan alkalmazott van, aki használja az AI-t a munkához, és hogy titkolja a főnöke előtt, és azt írja a szerző, hogy biztosan nem szabad olyan vezetőnek lenni, aki előtt titkolni kell az AI-t, hanem inkább ösztönözni a dolgozókat.
Nagyon sok múlik ugye az emberek hozzáállásán, beleértve a vezetők hozzáállását is ebbe a kérdésbe, mert az egyik fő mondása a könyvnek az az, hogy az embert nem lehet kiiktatni semmelyik munkakörből teljesen, hiszen amikor elmondja az együttműködési alapelveket az AI-jal, akkor az első az az, hogy ő neki mindig, mint használónak, mindig benne kell lenni. Az AI, aki ül valahol egy dobozban, és az elektronok száguldoznak benne, halvány fogalma sincs arról, ami mondjuk a mi környezetünk most itt a stúdióban, és ő ennek megfelelően csak univerzális válaszokat tud adni, amelyekben, hogyha én jól kérdezek, akkor tud nagyon jó válaszokat adni nekem, de a végén azt nekem kell eldönteni, hogy ez a válasz ez mennyire segített, mennyire az a válasz, ami előre visz, és mennyire pedig még pontosítanom kell azt, hogy mit is szeretnék ettől.
Még a leginkább automatizált feladatokat, amit odaadhatna az ember az AI-nak, még azt is meg kell nézni, ugye a végeredmény. Tehát azt mondja, hogy e-mailekre automatikus válaszokat adni, minden, azt is meg kell nézni.
Igen, amiért elkezdett érdekelni a könyv, az maga a címe, tehát társintelligencia. És azt gondolom, hogy ebben a címben nagyon sok minden benne van, hiszen azt tanítja meg a könyv is, hogy az AI az társ kell legyen. És persze értelmeznünk kell azt, hogy hogyan tud társ lenni különböző dolgokban, de például, hogyha a munkát nézzük most, akkor azt mondom, hogy ugye egy főnöknek az ilyen MBA és hasonló dolgokon az egyik alapdolog, amit el kell sajátítani, az a delegálás, vagy hogyha ezt másképp fogalmazom, azt is mondhatnám, hogy arra rá kell jöjjön, hogy amit más el tud helyette végezni, azt nem neki kell elvégezni, hanem azt csináltassa meg másokkal. És hogyha ezt tovább viszem az AI-ra, akkor azt a gondolatmenetet, azt a gondolkodást, módot be kell építenünk most már, hogy amit az AI meg tud csinálni helyettünk, azt csinálja meg ő. Ez persze ugyanúgy, mint hogyha valakinek kiadok egy munkát, mint delegálást, akkor meg kell néznem a végén, hogy vajon jót csinált-e, és ha az AI-nak is kiadok egy feladatot, kérdezek tőle, vagy mondok neki egy utasítást, a végén meg kell néznem a végeredményt. Tehát egy vezetőnek, hogyha van egy fontos dolog, amiben ő neki eredményeket kell produkálnia az adott szervezeten belül, akkor nem az a feladata, hogy ő csinálja meg, hanem az a feladata, hogy utána olyan eredményt adjon át, amiért vállalja a felelősséget. És ez ugyanúgy igaz, akár ezt beosztottakkal, akár AI-jal csináltatta meg, tehát itt az AI-t azt fel kell emelni a beosztottak szintjére.
Mennyire alkalmas ez a könyv szerinted, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmeket eloszlassa, hiszen az olvasóban nyilván van, mert azért pontosan nem nagyon értjük, hogy ez az egész ez hova vezethet.
Könnyű lenne azt mondani, hogy abszolút. Én azt gondolom, hogy a könyv abban nagy segítség, hogy bátorságot ad, nem tud minden félelmet eloszlatni, de abban bátorságot tud adni a könyv, pont a példáin keresztül, hogy kipróbáljam. És aztán ez így egy ilyen felfedezésre inspiráló könyv lehet, tehát merjünk kutatni, merjünk próbálkozni, ebben biztos, hogy segít a könyv. És persze, hogyha nyitott vagyok, és a könyv alapján azt mondom, hogy miért ne, akkor azt, hogy mondjuk az én munkámat hogyan érintheti, hasonló kérdésekben szintén tud támpontot adni. Az AI alkalmazásnak a jelenlegi egyik tapasztalata, hogy óriási hatékonyság és produktivitás emelő vagy fejlesztő eszköz, de hogyha ez nincs jól bevezetve, akkor ott van, hogy tulajdonképpen a felszabadult erőforrások, idők, azok nem termelnek többet, nem nő a vállalat vagy a szervezet egészének a produktivitása.
Azt mondja a szerző az alapelvek között, hogy éljünk az AI adta lehetőségekkel. Van egy olyan alapelv, amely szerint muszáj ellenőriznünk mindig.
Muszáj.
És van egy olyan alapelv, hogy tekints rá emberként.
Igen, nekem ez volt az első olyan, ami ilyen out of the box gondolkodásra késztetett a könyv kapcsán. Ehhez tudni kell, hogy ugye én 1992 óta számítógépekkel élek, sőt AI-t próbáltam akkor csinálni, ami lehetetlen volt, és ezt ő is nagyon jól leírja a történelmi áttekintés részben.
Nem volt elég információ, vagy
nem volt technikailag elég, alkalmatlan volt rá, tehát az akkori gépek azok, tehát nekem az AI felismerésem, és ebben sokat segített a könyv, az egyik az, hogy oké, amikor megjelentek a mai modellek, akkor azt mondtam, hogy jó, ez ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt, csak hát itten az erő győzött, mert már olyan erős a hardware alatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És egyébként részben ez igaz is. De közben azért a transformátorok architektúrája, ami itt szintén le van írva a könyvben, az azért megmutatja, hogy milyen szellemi fejlődésen is átment az AI. És most, hogy az antropomorfizálásra visszatérjek, ugye, amit én látok így, az elmúlt 30 évben kezdjük ott, hogy egy vállalatban mindig az üzlet és az IT az két külön dolog volt. És most a digitalizáció meg a személyi számítógép, ezek mind arról szólnak, hogy bejött a szobába, bejött az asztalomra, a táskámba, a kezembe, együtt élek az informatikával, akár tetszik, akár nem. Együtt élek a technológiával, akár tetszik, akár nem. Olyan dolgokat osztok meg a telefonommal, amit a barátaimmal sem, vagy a párommal sem, és tulajdonképpen ő mindent tud rólam, vagy ő tudja a legtöbb dolgot rólam. És ennek ellenére úgy kezelem, mint egy kütyű, mint egy technológiai eszköz, aminek van egy virtualizált, hihetetlen adathalmazzal rendelkező háttere, és nem használom ki azt, hogy ő olyan dolgokban tud nekem segíteni, amelyekben mondjuk eddig csak szakemberekhez fordulva tudtam segítséget kapni, vagy rákerestem a Google-ön. Minél inkább megtanuljuk használni emberi módon, annál inkább társunkká tud válni. És minél inkább társunkká tud válni, annál inkább hatékony. Az, hogy kinek milyen társa, az nagyon függ attól, hogy éppen kinek mire van szüksége. De ha én nem próbálom meg emberként használni a mesterséges intelligenciát, akkor őt mindig csak valamilyen technológiai rabszolgaként fogom megélni, és nem fogom kihasználni a valódi képességeit.
Társintelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában, Ethan Mollick igazán inspiráló könyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg, a magyar kiadás létrejöttét pedig Pap László támogatta, aki programozó matematikus, az Itangu Kft. Alapítója és a Gartner cég képviseletvezetője.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.